Kedves hallgatóink, hétfőnként színház a rádióban a Nemzeti Színház Tompa Miklós társulatának tagjait szoktuk vendégül látni itt hétfőn reggelente. Most is így történik, Berekméri Katus és Bokor Barna a vendégeink, akikkel ezúttal a Livio Rebreanu társulat előadásairól fogunk beszélgetni. Jó reggelt, Isten hozott benneteket!
Buona divinyáca!
Jó
reggelt! Mert hogy a Rádó Afrim által rendezett Herbárium című előadásban játszolt-e Katus, illetve Barni pedig a Kutyafogban, amelyet idén mutattatok be Nagyboton rendezésében. Arra kérlek benneteket, hogy egy kicsit meséljetek egyen-egyenként ezekről az előadásokról, jó? A történetükről, miután belevágunk még abba, hogy milyen kihívásokkal járt nektek, ha járt kihívásokkal.
Na meséljet, Barnika, van tiéd frissebb.
Ugye én 10 évente szoktam visszatérni a Román társulatra, most megnéztem, hogy 15-ben szerepeltem először, akkor a Harsányi Zsolt rendezte a Három nővért, ott Versenyin szerepét kaptam meg, és akkor ugye az is egy viszonylag szószátjára akadt, tehát elég sok beszéd volt. Amikor először elolvastam a szöveget, akkor vissza is adtam, mondom, köszönöm szépen, én ezt nem fogom. De hát ez ugye nem volt már visszaút, nem volt lehetőség kilépni belőle, hiszen ez eldőlt, hogy fölkértek, igen, mondtam, jó, rendben. Na és aztán végül is jó tapasztalás volt. Nagyon jó tapasztalás volt az akkori Román társulattal, akiből már, most ránéztem a színlapra, Edi Marinescu már nincs itt. És hogy ez, mert hogy mennyire hiányzik. És most ugye ez a friss bemutató 2025-ben, ami a Jorgos Lantimos Kutyafog című filmjének a retreatralizációja tulajdonképpen, mert hogy nem megfilmesítjük, hanem színháziasítjuk a filmet, és a kettő szépen elválik egymástól Nagybotonnak köszönhetően elsősorban, és nyilván a csapatnak, akivel ismét nagyon jó volt az együtt dolgozás. Tehát én kimondottan szerettem mindkét esetben. Nagyon érdekes, hogy akkor még ezt az anti-Don Juan típust játsztam, most meg az anti-apa szerepkörben vagyok, ugye 10 évvel tettéve. Igen, tehát a folyamat jó volt, az előadás nagyon, hogy nem könnyű, nem egyértelműen könnyű fogyasztásra alkalmas.
18 éven felülieknek is ajánlják, igen. A nyelvezete miatt, a története miatt.
Igen. Tehát egy, de annál inkább, hogy mondjam, tehát, hogy szerepeltünk vele már a bukaresti nemzeti fesztiválon is. Úgyhogy ez is egy jó kihívás volt.
Ehhez kapcsolódom én is, hogy próbáltam itt közben az egyik évet kiguglizni, de nem sikerült. Tehát, hogy nekem is ilyen visszatéréses a történetem egyrészt a román tagozat előadásaival, illetve az, hogy románul játszani, mert hogy nem csak a román tagozat, nem csak a Livio Rebreanu társulatnál vettem részt előadásban, hanem ha belegondolok, az első, amilyen közös koprodukció volt echte román színészekkel, az nekem a 20/20 volt például. Ami a Jurik stúdióban készült Giannina Carbonario rendezésében, és az, ha jól emlékszem, 2008 volt. És onnan datálódik az, hogy így nagyon közelségben vagyok így a román alkotókkal, és onnan indult el az a folyamat, hogy együtt kezd, vagy arra rájöttem, hogy mennyire jó így együtt gondolkodni velük. De utána még volt egy Hármas Pont nevű előadás Bogdan Georgescu rendezésében, ugyan akkor volt 13-ban egy hasonló előadás, mint a 20/20 már a színházban a Livio Rebreanu társulat színészeivel, aminek az volt a címe, hogy Double Bind, amit Alina Nelega és Kincses a rendeztek, és aztán utána jött csak a Jérbár Afrimmal, vagy eszközben megelőzte, vagy végigkísérte Afrimmal az a kapcsolat, ami most már a társulatunknak, hát jócskán most már 10 évre visszanyúlik, vagy több mint 10 évre visszanyúlik.
És mindenről szól ez a történet, tehát ugye Rádó Afrim történeteit akár a Tompa Miklós társulat ból is ismerhetjük, vagy tőletek is, és milyen ez a herbárium?
A herbárium igazából hát teljes mértékben én azt gondolom, hogy az Afrim esztétikájához illeszkedik, vagy abba a gondolat és esztétika világba beleillik, amit ő képvisel. Úgy kerültem én ebbe bele, hogy akkor már talán a 6. vagy 7. előadást csináltuk együtt, lehet, hogy 6, de hogy már nagyon ismertük egymást alkotóként, és a román tagozaton akkor az lett az első előadás is, így hosszú idők után, és valójában amiatt vitt engem át, vagy azért kért meg, hogy vegyek ebben az előadásban részt színészként, mert tudta, hogy nagyjából tudok én vele menni, vagy együtt tudunk gondolkodni, amiatt, mert ez mindig megsegíti a folyamatot. És igen, ilyenként kerültem én bele. Hát persze, ez egy teljesen másfajta munkafolyamat volt, olyanként, hogy, hogy hát először javította a hangsúlyhibákat, vagy olyan dolgok, amire addig nem került sor, és akkor rájöttem, hogy bár azt én nagyon jól tudtam, hogy ő a szöveggel nagyon jól dolgozik, de az, hogy effektív a hangsúlyokat egy színésznek, vagy a szüneteket hogy tudja beállítani, vagy hogy tud abban segíteni, hát az nagyszerű volt, de riasztó is abban. Az egyedüli pont volt, mikor elpattantam a próbán, hogy és már megint ennyire tudok románul, most ne akart élni, hogy ennyire tudok. De nem baj, mert akkor helyre tesszük a hangsúlyokat, na akkor figyelj, ne, ott nyisd ki abban a szádot, azt elnyeled, az... Nem, tehát, hogy olyan dolgok, amiket mindig a magyar előadások során mi egymásnak, meg magunknak javítgattunk.
Igen, és nem elég az, hogy nem adnak el románul, ugye szoktuk ezt mondani, uh-huh. Tehát alap, hogy jól beszéltek románul, de amikor Varni mondott, hogy volt olyan szöveg a három nővér kapcsán, amit átolvastál, és azt mondtad, hogy nem, tehát, hogy az ijesztő volt a román nyelv ilyenfajta, hát nem is ismerete, mert ez most már azon túl van. Kihívást jelent a színpadon, akár a dikció, ahogy Katus is említette.
Nem egyértelmű, mert nem használod olyan mélységében, olyan összetettségében a nyelvet. És én igazából fül általi megszabadulást választottam, a hallás általi megszabadulást, amivel szerencsés vagyok ilyen szempontból, mert hogy eléggé kiszolgáltatom magam a füleimnek, és ugye a kontroll érzet, ami most a monitor a fülemen van, azáltal hallom magam, és ugyanezt átteszem román nyelvre is, és viszonylag tudom, hogy hogyan kell az a hangzó megszólaljon. Ezért aztán steril marad én szerintem a román szövegmondásom, bár a román kollégák ezt még nem jelezték vissza.
Hát ők nem. De kérdezted?
Hát nem, általában...
De kérdeztem én.
Igen, és mit mondtam?
Kedvesek voltak. Azt mondták, hogy nem, semmit nem szúrnak ki belőle, tehát eladható Barni románnak.
Elfogadható, és hát igen, de az is szerencsém van végül, hogy a Kaninban például ezek a hosszú monológok, apa kinyilatkoztat és instruál, és elmondja, hogy hogyan kell a macskák ellen felfegyverkezni, azokat fölvettük. Uh-huh. Úgyhogy mint egy ilyen rádiós hang jön a háttérből, a 10 évvel ezelőtt nem volt szerencsém a versenyi monológokkal. Na, ott éreztem, hogy halálugrás, tudod, amikor kezdődik a monológ, és soha nem lesz vége. És akkor egy ilyen kis szekérkében ott álltam elő, és mondtam a szöveget, miközben még hátra is biccentettem magam, és egyensúlyoztam félkerékkel, úgyhogy volt ott nehézség bőven, tehát hogy...
De az a frászod volt, mert ez egy ilyen jellemző, hogy nekem állandóan, ez egy állandó félelmem volt a Jerbár előadás során, hogy ha most belekavarodom a szövegbe, ezt nem tudom kiimprovizálni, mert nem. Magyarul kikavarod, tehát igen. Valahogy, hogyha jól lélekjelenléted van éppen, vagy van lélekjelenléted, akkor egyszerűen más szavakkal felcseréled a szórendet, de románul, abszolút. Tehát egyszerűen az a rettegés, hogy ezt nem improvizálunk ki, igen. Tehát ez volt neked is akkor.
Nekem minden előadásom van ez. Aha. Én teljesen más púzus számmal kezdek igen. Egy előadást, uh-huh. Mert itt például végig bent vagyok, amik a nézők érkeznek, szinte uh-huh. Fogadom őket, és érzem, ahogy ez a nyomás nehezedik rám, ahogy nekem most meg kell szólalnom.
Szép is ez a szakmai.
És ha ne találtál, és most már ilyenek voltak, hogy egyszer elment egy szó, uh-huh. és azóta így tartom az ujjamat, ilyen V betűbe, és beteszem a zsebembe, és hogyha ott azon a traumatikus ponton aha. Kiakad a szöveg, akkor az ujjamra gondolok, hogy akkor a Viktória következik. Tudod, tehát, hogy
ilyen. De nem volt annyi szerencsét, hogy még egyszer ugyanott ott akadj.
De igen, működött a módszer.
De olyan volt hogy sikerélményben, hogy meg tudtátok oldani, vagy tényleg egyszer sem akadtatok így bele, vagy nem kellett improvizálni még ez idáig?
De, hogy nem.
Volt,
többször
nyilván,
látjátok? Többször volt,
és valahogy kikavarodott, igen, de hogy teljesen más ennek a frásza, vagy az, hogy mennyire vagyok képes dolgozni az eszközeimmel.
De látod, ez a félelem, amiről beszélünk, amikor bekövetkezik, mégis megoldódik. Mert hogy van valami, uh-huh. Ha valami olyan kegyelem,
igen, egy gondviselés.
Ami gondviselés.
Ott is nagyon működik.
Ami úgy áttól, igen.
Ugye nagyon sokszor emlegetjük azt, hogy milyen áldásos helyzet itt Erdélyben a romániai és hát magyar, román és magyar színházi nyelv találkozása, hogy azért a két találkozásból, vagy ebből az egy találkozásból elég sok jó születhet, mert hogy sok mindent átvehetünk a román színházból. Vajon mire gondolnak ilyenkor? Tehát, hogy mi az, ami átvehető a magyar színjátszásban, nem tudom, akár próbafolyamatokban, színházi nyelvben, mi az, amitől a két színház így tud fejlődni? Oda-vissza mit lehet adni egymásnak?
Tehát, hogyha most arról beszélünk, ami ma van, de persze ennek egy nagyszerű múltja van. Tehát, hogy mindenképp mi így színházi környezetben egy nagyon nagy burokban vagyunk. Mindenképpen azt kell mondjam, hogy nem hogy szegényebbek lennénk mi, hogyha ez a találkozás nem lehetett volna, hanem egyszerűen meghatározóan definiált minket. Azon túl, hogy definiált minket, azt gondolom, hogy igazából az, hogy mi hogyan tudtunk magunkkal megfejlődni szakmailag dolgokat, ez egyértelműen a román színház közönségéhez köthető az én olvasatomban.
Abszolút, igen.
Tehát, hogy nekünk a társulatunknak is, de nem akarok a társulatról beszélni most, hanem színészként a magam dolgairól. Mindenképpen azt hiszem, hogy egyszerűen nem, ma sem teljes mértékben másképp gondolkodnék szakmáról, másképp gondolkodnék a színházi lehetőségekről, világról, hogyha én ezekkel a nagyszerű, de tényleg nagyszerű román alkotókkal nem találkoztam volna. És hogyha csak Rádó Áfrimot emelem ki, ő önmagában elég, de ehhez képest nagyon sokan vannak, és a román kollégákkal, amilyen viszonyban vagyunk, vagy amilyen szakmai beszélgetéseim voltak velük, vagy amilyen jókat turnéztunk együtt, és a közben mennyi mindent mi megosztottunk világról, szakmáról, de egyértelműen szakmai fejlődésünket én ennek a kapcsolatnak tudom be.
Barni,
én is csak kapcsolódni tudok és egyetérteni, és bólogattam végig. Tehát, hogy ez a párhuzamos színházi gyakorlat, ez számunkra benefikus mindenféleképpen. Tehát, hogy általában véve kultúrában, színházban különösen ez az összetettség, ez a komplexitás, ez a kulturális sokszínűség, ez csak jótékony hatással tud lenni. És ezt most abból is mondom, hogy az utóbbi időben viszonylag sokat jártam Magyarországon, és nézem, hogy hogyan fejtenek fel egy darabot, hogyan olvasnak, hogyan állnak hozzá dolgokhoz, mennyivel másabb a mi attitűdünk ehhez képest. Most nem mondom, hogy jó vagy rossz, csak egészen egyszerűen ilyen nagyon egyszerű dolgok, hogy például hogyan, most itt a víz előttem, hogyan ugrunk bele a vízbe, anélkül, hogy megkérdeznénk, hogy az hány fokos, ki töltötte fel a medencét, stb. Hát, hogy ezek a egyszerű azonnaliságok, amiket mondjuk ebből a térségből hozunk, az más, mint ugye a magyar színház, az jó hosszabban analizál. És lehet, hogy a bizonyos szövegekhez, vagy bizonyos anyagokhoz az a jó módszer, most nem a módszerekről beszélek, de egyáltalán igen, tehát hogy szerintem gazdagabb vagy több tud lenni.
És igen.
Mond.
Nem, csak az jutott eszembe, hogy milyen jó egyébként a feliratok lehetősége, ugye, hogy megnézhetjük a magyar előadásokat román felirattal, a román előadásokat magyar felirattal, és a közönségre akartam rákérdezni, hogy van-e különbség román és magyar közönség előtt, mondjuk abban, hogy hogyan értik, értelmezik, mennek együtt az előadással, lehet-e másként, nem tudom, bármi nyújtani egy témát át tálcán a magyar közönségnek, mint a román közönségnek.
Tehát teljesen más a román közönség. Hát ugye alapvetően azt látjuk, hogy ők azonnal fölállnak minden előadás után, és gyorsan tapsolnak. Ehhez képest mi ülünk, és nálunk kialakul ez a vastaps hozzájárulás. De ha csak a két társulatot nézem, hogy ugyanabban az épületben én bemegyek egy másik ajtón, és mintha egy másik univerzumban nyitnék be. Érted? Tehát, hogy teljesen mások a dinamikák, a működési elvek. Érted? Ugye? Te is ezt tapasztalod, hogy mi valahogy egészen másképp.
Visszafogottabbak vagyunk, vagy nem tudom?
Nem tudom, ha jó általánosítani, de van, igen, gyakran érzem azt, hogy agyalósabbak vagyunk, gyakran érzem azt, hogy valahogy a játékosságot van, de ez is, mondom, veszélyes ilyet kimondani, hogy a játékosságot vagy az önfeledtséget gyakrabban érzem bennük, mint bennünk, de ez is olyan, hogy van, akiben érzem, van, akiben nem, van, amikor ilyen napja van, van, amikor nem. De az biztos, hogy mikor kezdtük, tehát ezt így visszagondolva, az tény, hogy mikor a 20x20-at próbáltuk, akkor emlékszem Gianina Carbonariónak arra a mondatára, runkaté, tehát mikor van egy színpadi helyzet, és akkor nem mind agyalj annyit, tehát egyszerűen dob bele magad, lesz valami. Tehát, hogy ezt így nagyon sokat vettem magamban, hogy tényleg, hát ez egy játék, ez a színház, úgyhogy legalább a próbán engedjük meg magunknak azt az önfeledtséget. De igen, meg közben meg egy csomó pozitívum van, amit meg ők nekünk tulajdonítanak, tehát a fegyelem például az egyik dolog, de ez is olyan, hogy tényleg viszonylagos dolgok ezek, tehát hogy nagyon veszélyes, meg nem is lenne igaz általánosítani, mert most már gyakran azt érzem, hogy olyan mértékben vagyunk mi úgy összekeverve, vagy annyira hasonlóak a jellemzőink, hogy nagyon gyakran azt érzem, hogy sokkal inkább hasonlítok én a romániai alkotókhoz, mint akár egy budapesti emberhez, mert egyszerűen egy budapesti kollégához, amiatt, mert egyszerűen itt vagyunk szocializálva ebben a környezetben, és ezt most nem úgy beszélek erről, hogy ez jó vagy rossz, hanem egyszerűen érzem, hogy sokkal inkább értjük egymást.
Igen. És valahogy az az érzésem, hogy a színházban a nyelv az, hogy mondjam, nem egy ügy, de olyan értelemben, hogy ha orosz rendező jön, Batalov Tágát, vagy ha Santa Lolita szerzője, Laura Mányá érkezik el, nem probléma, hogy milyen nyelven, hogyan fogunk értekezni, valahogy megértjük egymást, tehát emberek vannak, történetek vannak, és ezeknek a megfogalmazásai vannak.
Hát a színházban azért van egy univerzális nyelv, ugye van a liturgia, van a téma, van a Shakespeare, és mindenki tudja, hogy ha elmegyek Horvátországba és meghallgatom a katolikus, és itt pontosan tudom, hogy mi történik. Ugyanúgy egy három nővér, ez egy három nővér, ez egy partitúra, amit mindannyian ismerünk. Nyilván a hozzáállásunk onnantól felfele, hogy van egy rendezője, ez lassan-lassan kikristályosodik.
De ez látjátok, hogy ez különben ilyen, tényleg azt gondolom, hogy burokban vagyunk, mert ilyenként a színházi világban kevésbé van ez a különbözőség, pontosan amiatt, mert van egy közös nyelvünk, az a színház. És valahogy azt érzem, hogy egyrészt kevésbé is kerülünk mi ki úgy a nagy társadalomba, mert egyszerűen az életünket a színházban éljük, egyszerűen ott vagyunk, de hogy nagyon, nagyon ritka, hogy ez a fajta különbözőség például közöttünk már felmerül. Ami azt gondolom, hogy a társadalom nagy egészére ez így nem igaz. És néha el is tévedek ebben, hogy jaj, hát ez már nem kérdés, hogy tehát ebből nem jöhetnek problémák, ebből a különbözőségből, de másfajta különbözőségből sem. Tehát, hogy ilyenként szerintem nagyszerű világban vagyunk mi, vagy igen, nem, más nem akarok ezzel kapcsolatban, de hogy mindenképpen ez valahogy másképp tart meg, vagy másképp sokkal inkább afele megyünk, vagy azt keressük, hogy mi az, ami nagyon közös bennünk. És az, hogy igen, vannak nyelvi különbözőségek, de ebben például nagyon segítjük egymást, vagy ebben nagyon gyakran a román kollégák azt a keresett szót így bemondják előttem, vagy és ez teljesen egy gyakorlat, vagy elkocolásszuk a helyzeteket.
Van ez? Igen?
Nem, hogy Tájföldön, vagy mit tudom én, Ázsiában, ha robogózol, akkor, és mivel mi kevesebbet megyünk, ugye kétkerekű motorkerékpára, mert ott egy folyamatos áramlás van, a halraj úszik, és milliméterre vannak egymástól, és nagyon közel vannak, és ha te bekerülsz, akkor tökéletesen látják, hogy te most egy... és segítenek. Tehát, hogy megtart, meg visznek magukkal.
Úgyhogy... Igen, tényleg nagyon megtartanak. Vagy ezt tapasztaltam én a Jerbár kapcsán is, hogy úgy összezártak körén, vagy olyan szépen megtartottak, hogy így még néha így... Itt tényleg így el is szorult a szívem, hogy hú, ennyi támogatást, vagy ennyi szeretetet kapni a kollégáktól, nagyszerű.
És sajnos ebben vagyunk. Valahogy a hétköznapokban nem ezek a történetek hangosak, hanem az, amikor a bankban ránk szól a néni, mert nem tudjuk megkérdezni, ugye, hogy mit szeretnénk, vagy amikor az orvosnál nem tudjuk elmondani, hogy milyen problémánk van, pedig ott is vannak olyan helyzetek, amikor tökéletesen megértenek és megpróbálnak segíteni, de negatív történetek hangosabbak. Van ez a közhely, hogy a kultúra összeköt, és hogy valamilyen formában ugye híd tud lenni. Hát most itt a román-magyar-magyar-román nemzet között. Ti hogyan látjátok ezt, mondván, hogy most benne vagytok ebben az áldásos buborékban, hogy tulajdonképpen értitek, látjátok, és kíváncsiak vagytok egymásra? Hogyan tud ez élő lenni vajon? Vagy hogyan tud kijönni ez?
Hát így, ahogy ez most történik, hogy erről beszélünk, hogy ennek hangot adunk, hogy hallható az, hogy ugyanazon a téren osztozunk, hogy és közben a kulturális sokszínűségek egymást kiegészítik, és nem egymást hergelik, hanem, hogy mondjam, tehát ez a kulturális párbeszédnek egy nagyon jó helyszíne de amit ki kéne terjeszteni, az egyéb területekre is, kultúrát túlra. Vagy ez, kulturáltság.
Vagy ez, amit kiemeltél, hogy igen, mindenképpen az, hogy feliratozva vannak az előadások, tehát egyszerűen hozzáférhetőséget biztosít a néző számára. Tehát mi mindenképpen ezt a részét a színház képviseli, vagy ezt lehetővé teszi. Biztos, hogy azáltal, hogy ha bejönnek a színházba, ez még egy lépés, ez még egy lépés a felé. De biztos vagyok abban, hogy minden kapcsolatban, nem csak ebben. Tehát jó a közös pontokat keresni. Annyi különbözőséget tudunk találni, hogyha azzal akarjuk egyszerűen, azzal akarom magam elkülöníteni tőled. Tehát mindenképpen jó, hogyha megnézem, hogy miben vagyunk mi nagyon hasonlók, mert csak abból tudunk kiindulni. És aztán azon túl akkor a különbözőségünket valahogy meg tudjuk szeretni is.
Hát kedves hallgatóink, ajánljuk akkor a Liviu Rebriano társulat előadásait szeretettel, ugyancsak a nemzetiszínház.ro oldalon ugye elérhető a kínálat. Én nem láttam decemberben a herbárium és a kutyafog előadásokat, sem tudtok ti ebben segíteni, hogy vajon mikor játszátok, vagy majd januárban fog ez kiderülni.
Titokban van.
Jó, nem, akkor nem, most nem lesz járvás.
Jó, akkor...
Nem lesz járvás, a kanint azt nem tudom, de meg is nézem
addig. Decemberben nincs, azt tudom.
Akkor sima, igen, nincs járvás. Más sincs.
Jó, akkor
jövő évtől várunk mindenkit szeretettel. Nem csak ezekre, minden másra is.
Bokor Barna, Berek Miri Katos, köszönjük szépen, hogy itt voltatok.
Mi köszönjük,
hogy itt lehettünk.